Hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté Evangéliumának olvasása. Igen, ezt mondta az Úr, a test lámpása a szem, ha a szemedét egész tested világos lesz, de ha a szemed rossz egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak is. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit tegyetek és mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözködjetek. Nem, de több az élet az eredelmén és a test a ruhánál. Nézzétek az én madarait, nem vetnek, nem aratnak, csőbe sem gyűjtenek, és mennyei atyátok táplálja őket. Vajon nem többet értek-e ti náluk? Ugyan melyik őtök oltatja meg aggodalmaskodásával életét, akár csak egy könyöknyivel is? Hát a ruházat miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők légyomait, hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljével úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezőfüvét, amely ma van, holnap pedig a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, akkor benneteket kisítőek nem, de sokkal inkább. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk, vagy mibe öltözködünk, ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van, ezért elsősorban az Isten országát és az ő igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok hát életetek miatt. Krisztusban, kedves testvérek, mindannyian ismerjük azt az érzést, mindannyiunkban ott van belül, hogy szeretnénk uralni a mi életünket, szeretnénk kontrollálni azt, ami velünk történik, hogy meg tudjuk tervezni, mi fog velünk volna történni, innen hogyan jutunk majd haza. Sőt, ha őszintén vagyunk, szeretjük előre látni azt is, hogy a hét folyamán mi lesz majd a menü, mit fogunk ebédelni, mit fogunk vacsorázni, hogyan fogjuk ezeket mind megoldani, hogy az emberben benne van az, hogy uralja az ő életét, hogy kontrolláljon mindent, mindent megoldjon, mert neki másra már nincsen szüksége. És emiatt, mikor ezek meg vannak tervezve, megvan ez a vágy, óhatatlanul is feljön az emberbe az aggódás, hogy már pedig én ezt hogyan fogom megoldani? Hogyan fogom előteremteni azt, amire szükségem van? Hogyan fogom véghez vinni azt, amit elterveztem? Hogyan és mikor fog elkészülni az, amit az asztalra szeretnék tenni, akár az ebédre, akár a vacsorára gondolunk? Hogyan fogom én a saját életemet egyben tartani? Hogyan fogom én a saját életemet uralni? Mert valljuk be, ez az embernek lehetetlen, mégis vágyik rá. Ez az ember számára nem lehetséges, mégis szomjazza. Az ember szeretné uralni az életét, de afölött csak az Istennek van hatalma, és ilyenkor az ember Istenné szeretne válni. Istenné szeretne válni, hogy tudja uralni mindent, Istenné szeretné válni, hogy ne kelljen aggodalmaskodni a semmi fölött. Istenné szeretné válni, hogy az első embernek is ez volt a vágya, amikor evett a gyümölcsből, hogy olyan legyen, mint az Isten, hogy mindent tudjon, mindent lásson, mindent megértsen, és mindenféle uralkodjon. Mindannyiunkban ott van a vágy, mindannyian szembesülünk vele, és mindannyian rájövünk a határainkra, hogy mi bizony a saját életünket nem tudjuk uralni, de mégis aggódunk, mégis küzdünk, és mégis szeretnénk.
És a mai evangéliumi szakaszban, a hegyi beszédnél Jézus pont erről beszél, amit olykor nehéz nekünk hallgatni, pont erről beszél, hogy ne aggódjunk, mert az Istennek gondja van ránk, az Isten uralja a mi életünket, és nem hagy minket magunkra. De valljuk be, az aggódás akkor szűnik meg, akár a másik emberrel kapcsolatban is, ha megvan köztünk a bizalom. Ha megvan köztünk a bizalom, hogy amit ő megígért, azt megteszi, ha megvan köztünk a bizalom, mert még nem csalódtunk a másikba, ha megvan köztünk a bizalom, mert ő azt mondta, hogy 8 órára ott lesz, akkor nem 8 óra, 5 perc fog kell majd telefonálnunk, hogy merre jársz, hanem megjelenik az ő alakja, és nem aggódunk azon, hogy el fogunk késni, nem aggódunk azon, hogy nem fogja betartani az ő szavát, nem aggódunk azon, mert bízunk benne, mert tudjuk, hogy megteszi, mert ismerjük, és elhisszük neki. És Jézus nem csak felszólít minket, hogy ne aggódjunk, hanem elkezdi ezt a bizalmat kiépíteni köztünk és az Isten között, az ember és a teremtő között, nem azzal, hogy védekezik, nem azzal, hogy rámutat, hogy eddig minden rendben volt, hanem megmutatja, hogyha a világra tekintünk, akkor látjuk, hogy az Isten a világot fenntartja, az egészet, ami hatalmas, ha a madaraknak nem kell aggódniuk és a liliomoknak, szinte elképzelhetetlen a világ nagysága, ha ez a világ nem esik szét, és nem kell aggodalmaskodnia, akkor nekünk, egyszerű embereknek, szinte akik kispontnak tűnnek a világhoz képest, ha a nagyot az Isten elbírja, akkor a kisebbet hogy nem bírná el? Ha a nagyot fent tudja tartani, a kisebbet miért ne tudná fenntartani? Ha a nagy egészről gondolkozik, akkor személyesen velem is foglalkozik, személyesen engem is fenntart, személyesen bennem is bízik, és hogyha ezt elképzeljük, ezt meglátjuk, ezt megértjük, akkor elindulhatunk az úton, a bizalom útján az Isten felé, elindulhatunk az úton, ahol megszűnik az aggódás, elindulhatunk egy párbeszédben, ahol a párbeszéd fényében megszületik a bizalom az Isten és az ember között. Amen.
Jézusban, kedves testvérek, talán a legnehezebb téma az, ami előkerül ma az evangéliumban, a hitnek az átadása, a továbbadása, hogy hogyan merjük bízni Istenben, hogyan merjük rábízni az életünket. Annyira nehéz, aki megtapasztalta a hitnek az erejét, aki megtapasztalta az imádságból a fakadó töltekezést, aki Isten közelségét megtapasztalta, annak nem kell magyarázni. Azt tudja, de átéri azt a dilemmát, hogy ezt hogy adjam át a többiek. Leginkább ugye a szülők a gyerekeiknek, vagy akár a nagyszülők az unokáknak, hogy de hogy adjam át a hitet? Hogy mekkora kincs, mekkora ajándék, mekkora lehetőség. És látjuk és halljuk, hogy ma a világ nagyon sokszor ugye, tiltakozik, magyarázkodik az Isten hit, vagy a vallás kapcsán. Nem érek rá, nem fér bele az időbe, nem ismerjük ezeket a dolgokat. Annyira nehéz ugye, azt mondani, hogy valahogy próbáljon az ember a fejtetére állítani a gondolkodás módját. Emlékeztünk már itt ezekről korábban is. Talán az ember, amihez tud nyúlni, azok az életből vett hasonlatok, ami alapján valahogy megpróbáljuk a másik embernek a fejében elültetni a bogarat, hogy egy picit próbáljuk meg valahogy máshogy megközelíteni az egész kérdést. Ugye a hit alapján a vége itt az evangéliumnak az, hogy ne az egzisztencia, ne a karrier, ne a pénz legyen az első, hanem tegyük előre Istennek a gondolatait, Isten országát, és majd a többi alakul hozzá. Az egyik ilyen hasonlat, ami talán egy picit segíthet, aki nem tud kerékpározni, és akkor látja, hogy mások kerékpároznak, hogy kell ezt csinálni. És hát persze, ugye mindenképpen szóba fog kerülni az egyensúly kérdése, és hogy hát aki ugye nem ült még rám kerékpára, nem próbálta meg, az ott azt mondja, hát nem merek fel elindulni, mert hát még álló helyzetben sem tudom az egyensúlyt megtalálni, hát akkor hogy megyek elindulni vele? Hát mi lesz velem, hogy akkor majd menet közben eldőlök ide-oda, még nagyobbat esek, mintha álló helyben próbálnám. Aki tud kerékpározni, az tudja nagyon jól, hát pont fordítva működik. Álló helyben sokkal nehezebb az egyensúlyt megtalálni. Persze vannak ügyesek, hát akik megtalálják kerékpáron és állóhelyben, de azért, ha elindul az ember, akkor megtapasztalja rögtön, na hát mennyivel könnyebb. Amikor halad az úton, akkor könnyebb azt egyensúlyt megtalálni. Persze, kell hozzá egy bátorság. Az a kezdeti ellököm magam, és akkor azt mondom, hogy hát akkor meglátjuk, mi lesz. Nagy szerencsénk van, ha van ott ugye közelünkben olyan, aki bátorít minket, aki ismeri, tudja, ugye a szülő vagy a nagyszülő, amikor a gyereket, unokát tanítja, gyere, megfogom egy kicsit az ülést, és tapasztalj, egy meglökjük együtt, megtapasztaljuk. Ugye, talán ez egyik ilyen hasonlatunk, ami segít egy picit. A másik, ugye hát az idősebbek emlékeznek még ilyen járművekre, amin volt pedál, meg kellett belejönteni benzint ilyen. Talán a Babetta is ilyen volt, idősebbek emlékeznek rá, meg ilyen dongó, vagy nem tudom, ilyen régebbi járgányok, és hogy hát a fiatalabbaknak mondjuk az elektromos kerékpárok, vagy az elektromos rollerek. Kell hozzá egy másfajta energia, egy másfajta üzemanyag is. És persze, ugye, hát az ember, amikor azt mondja, hogy gyertek el imádkozni, meg töltsük együtt Istennel az időt, ez olyan, mint amikor azt mondjuk a másiknak, hogy figyelj, állj meg és tankoljál a Babettába egy kicsit, mert akkor jobban fog menni. És a világ, amikor azt mondja, hogy nem érek rá Istennel foglalkozni, ez olyan, hogy nem nincs időm megállni tankolni. Ezt autóból ismerik. Tehát, aki autóval megy és akármennyire siet, jelzi az üzemanyag szint, jelzi, hogy el fog fogyni az üzemanyag, nem fogja azt mondani, hogy nekem nincs időm erre, nem állok meg tankolni, annyira fontos ember vagyok, meg annyira sűrű az időbeosztás, nincs nekem időm tankolni. Hát, pedig sokszor így működik a mai ember. Rohan ide-oda, neki nincs ideje semmire, aztán amikor leáll az egész, akkor meg hívja az autómentőt. És akkor hívja a főnökét, hogy főnök összedőlt az élet, katasztrófa, minden. Mikor sokan érik meg ezt, akkor meg sokan megerősítik egymást. Hát igen, van ilyen. Én is jártam már így. Kezdhetünk a vállásoktól kezdve meg, sok mindent mondhatunk, hogy az ember nem figyel oda ezekre, és nem tölti föl ezeket a forrásokat, akkor ne csodálkozzon, hogy nem megy. Ja, van pedál ezen a régi motorokon, vagy ilyesmi. Mondhatja az ember, hogy hát meg, de ott a pedál, én hajtom. Menni fog ez. Aztán, ha meglát más valakit egy ugyanolyan járgányon, ott csak ül szépen és elsuhan mellette, ugye akkor szoktak ezek jönni. Hát könnyű neked, mert Isten segíti az életedet. Könnyű neked, mert minden rendben van az életedben. Ugye ez tényleg megint egy másik hasonlattal élve, hogy akinél szép rend van az otthonában, hát neked könnyű, mert nálad rend van. Hát ugye érezzük, hogy persze, hát miért van rend? Hát az ember beleteszi az idejét, az energiáját, és törekszik rá, hogy rend legyen. És amikor látjuk az ember, hogy elsuhan mellettünk, hogy milyen jól halad azzal a járgánnyal, akkor ugye csak meg kéne, hogy mozduljon valami a fejünkben. De hogy csinálja? Még csak nem is tekeri azokat a pedálokat. Valami titka csapva. És ha elmondjuk, hogy figyelj, hát van itt egy ilyen tartály, hát bele kéne önteni valami löttyöt, és akkor majd lesz még benne több energia, és akkor sokkal könnyebben fog menni az egész, vagy a fiataloknak, hogy föltöltjük ezeket a villanyroller, villanykerékpár, és akkor hogy mennyivel könnyebb, mennyivel gyorsabb lesz. Vagy a régieknek mondhatnánk, hogy hát a nagy hajókon, hogy jó, hát van evező, de hát van rajta egy vitorna, és azt kifeszítjük, ráadásul, ha jó irányba tesszük meg mindezt, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten mekkora töbletet ad az életünkhez. Ezt mondtuk el az imádságról is. Istennek a gondolatairól. Az ember szánja ide az időt. És ugye ez a mi, akik itt vagyunk, nekünk már nem ez a kérdés, hogy ma el fogunk eljönni templomba, mert itt vagyunk. Nekünk már a következő kérdés, hogy akkor, ha itt vagyunk, akkor erről is beszél ma Krisztus, hogy nem szolgálhattok egyszerre a pénznek is, meg Istennek is. Nekünk már a belső gondolatrendszerünk. Hogyan közelítjük meg a kérdést? Az életünknek bármi kérdés, hogy mi az elsődleges? Ezek a fontosak, mert oda mehetek én az elektromos járgányommal valahova, és akkor bedugom ott a dugót, de hogyha a másik vége nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs fölkapcsolva a biztosíték, vagy nem indítom el a töltést, akkor hiába mondom, hogy hát úgy csinálok, mint a többiek. Ide jöttem, bedugtam a kis dugót a gépembe, és nem érzem a hatását. Én milyen fontos, hogy az az áramkör az úgy be legyen kapcsolva, rendesen körbejárja azt a gépet is, átjárja. A mi szemléletünk belül, amikor bármi kérdéskör kapcsán magunknak tegyük fel a kérdést, itt vannak ezek a lelki tükrök hozzá, hogy mi az elsődleges megközelítés, amikor valami egyházhoz, Istenhez köthető dologgal is találkozom, ha ott motoszkál bennem, hogy ez miért éri meg nekem, mondjuk anyagilag, vagy milyen hasznot tudok belőle húzni, akkor úgy tűnik, hogy még valamit kéne egy picit módosítani ezen a szemléleten. Amikor elkezdem megérezni, vagy megérteni, hogy egyszerűen itt jó lenni, hogy leginkább beletenni jó ebbe az egészbe, és hogy minél többet beleteszek, megtörténik a csoda az életemben, sokkal többet fogok visszakapni. De nem egy ilyen előre kitervezett, jó megfontolt szándékkal, hogy jó, csak azért teszek bele sokat, hogy majd még többet kapjak vissza. Ez nem olyan, mint a bankban a kamat, hogy lehetőleg jó sok pénz be, aztán még többet vissza, hanem itt a lelkület fontos, hogy engedjem, hogy Istennek a jelenléte átjárjon. Aki megtapasztalta már az életében bármikor is ezt a csodát, el tudja mondani, hogy Isten többet ad az életünkhöz. Régen faluhelyen, ahol vegyesen voltak a vallások. Nekem is voltak még öreg férfiak, akik elmondták görögkatolikusként, hogy megkapták a más felekezetektől, hogy ó, hát nektek görögöknek annyi ünnepetek van, meg hétköznap is megtartjátok, mindig csak a templomba mentek, aztán nem értük, hogy mégsem vagytok hátrébb a munkáitokkal. Ugye hát a kívülről a szemlélő azt mondja, hogy ezek már megint templomba mennek, mit imádkoznak annyit, mikor fogják megcsinálni a számot. Földnek a fölszántását, mikor fognak aratni, vetni, stb. És megtapasztalja az, aki eljön a templomba és is imádkozik, megtapasztalja azt, hogy a hatékonysága a mindennapoknak az jelentősen megnő. Tehát tényleg beszéltünk már erről is korábban, mint a kés életése. Ugye, mint a tompa késsel próbál valaki bánni és szólnak, hogy élezze már meg ezt a kést. Nem érek el, mert rengeteg dolgom van, ezt még mind föl kell bánni, és az mind kiesés, amíg élezem a kést, nem érek el. Hát tudjuk nagyon jól, megérezem a kést, persze, van egy pici lemaradás. De utána a hatékonyságban, amennyivel könnyebben vág, simábban vág, sokkal hamarabb utolére azt, mintha meg sem éreztem volna, és le is előzöm. És ezt tudjuk megtapasztalni mindennapokban is, hogy eljövünk ide a templomba jó lélekkel, tiszta szívvel, nyitottsággal, és engedjük Istennek, hogy átjárjon bennünket, a mindennapokban megtapasztaljuk ezt a töbletet. Hát így érdemes egy picit önmagunkba is nézni, mennyire tudjuk ezt a szemléletet elsajátítani. A mindennapokban valóban vinni. Amikor konfliktusba kerül a hitünk, meg mondjuk a pénztárcánk, ezek szoktak lenni a legfájóbb konfliktusok, hogy akkor tudjuk el hitünket választani. Mert Isten megmutatja, hogy igen, elmondzik ma is, hogy hát az étel, ital, ruha, bármi ilyesmi, miért kell aggódni. Hát keressétek el, elmondja a használati mutatót is, keressétek először Istennek az országát, és a többit mind megkapjátok hozzá. Tudja a ti atyátok, hogy ezekre szükségetek. Hát kérjük a mi Istenünket, hogy a mindennapokban az életünk gondolatainak a mélyére el tudjuk írni az evangéliumot, és segítsen minket a mi Istenünk, hogy a lelkünkben lévő talán elsőre furcsa vagy ismeretlen tartályokat, akkumulátorokat jól fel tudjuk tölteni. Hogy a mindennapokban megéljük ezt, hogy Istennek a segítségével, a hozzáadott többlet energiával az életünk is könnyebben, jobban, stabilabban, boldogabban, kiegyensúlyozottabban tud menni. Adja meg nekünk a mi Istenünk, hogy legyen erről személyes élményünk. És segítsen a Szentlélek, hogy megtaláljuk hozzá a szavakat és hasonlatokat, hogy másoknak is tovább tudjuk adni. Ők is jöjjenek és gazdagodjanak minden napokban is a mi Istenünkből. Amen.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 11. fejezete 16-tól a 20. versig tartó szakasza alapján történik. Ezt mondta az Úr, kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a tereken tanyázó gyerekekhez, akik oda kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek, de nem táncoltatok. Siratót énekeltünk nektek, de nem jajgattatok. Eljött János, nem eszik, nem iszik, és azt mondják rá, hogy ördöge van. Eljött az emberfia, eszik is, iszik is, és azt mondják rá, lám a falánk iszákos ember, a vámosok és a bűnösök barátja. A bölcsességet azonban igazolják gyermekei. Akkor korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, mert nem tértek meg. Sokszor találkozunk azzal, hogy a keresztényeket megítélik az egyház bűnei, az emberek egyéni bűnei miatt. Az imént elhangzott szakaszban azonban nem ez történik, mert két igazat említ Jézus Krisztus, keresztelő Szent János, és ugye saját magát, az ember fiát. Az emberek számára azonban sokszor még az igazak cselekedetei sem érthetők, és ezért kapják a korholást, ezért kapják a meg nem értettséget. Nagyon fontos, hogy mindezek ellenére az igazság fiai megmaradjanak azon az úton, amit kiterveltek, amit az Isten nekik szánt az üdvösség útján. Mert hogy mindezek ellenére előre kell haladni. János sem vonult vissza, az Úr Jézus sem hagyta abba a tanítást, és nem hagyta abba az evangélium hirdetését. És bizony a megtérést hiányolja nagyon-nagyon sokaktól. Igen, a megtérést, amit sokszor az igazaknak is meg kell tenni, mert nincs ember, ki él és nevét kezdjék. Használjuk fel továbbra is a bőjt lehetőségét, a bűnbánat tartását, hogy megújulva, a megtérés útján járva tudjuk az igazat képviselni, hiszen a bölcsességet igazolják gyermekei. Legyünk így az Isten eszközei. Amen.
Kedves testvérek, mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Júdás apostolról emlékezik meg. Jézus rokona, Jakab testvére. Így különbözteti meg a Szentírás a Jézust eláruló iskarióti Júdástól. Az egyházi nyelvhasználatban Júdás Tádé elnevezés is szokásos. Mint az ifjú Jakab apostolnak, neki is Kleofás volt az atya, Mária pedig az anyja. Ezt a Máriát Szent János evangéliuma az Úr közeli rokonának nevezi. Családos ember volt. Meghívása előtt Júdás földműves lehetett valahol Galileában. Életéről nem sokat tudunk. Szentlélek leszállása és az apostolok szétoszlása után a hagyomány szerint Palesztinában, Júdeában, Szíriában, Mezopotámiában, főleg Edesszában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Valószínűleg itt is szenvedett vértanúságot 70 körül. Szentírásban egy levél maradt tőle ránk. Holnap, kedden, görögkatolikus egyházunk Szent Metód püspök vértanút állítja elénk. Már fiatal korában Isten szolgálatára adta magát. Istennek tetsző élete miatt püspökké szentelték, előbb Olimpos, később Patara város püspöke volt. Mint tehetséges és szent életű ember, szellemi nyáját szelíd oktatásokkal vezette a tökéletesség felé. Püspöksége napjaiban támadt Origenész tévtanítása, amely sokakat megtévesztett. A szent főpap világos és buzgó tanításokkal védelmezte a hitet, és állt ellen a tévtanításnak. Ez a tevékenysége ellene hangolta a bálványimádó pogányokat, akik elfogták, és 312-ben lefejezték. Szerdán Szent Julián vértanúra emlékezünk. A kilikiai Anazarvában született. Atya pogány, anyja keresztény volt. Atya halála után anyjával átköltöztek Tarzoszba. Itt anyja megkeresztelte, és a keresztény hit igazságai szerint jámborságban nevelte. Amikor az ifjú 18 éves lett, Dioklécián császár nagy üldözést támasztott a keresztények ellen. A hitükért megfogott keresztények között ott volt Julián is, akit Markián helytartó elé állítottak. Hitének álhatatos megvallása miatt egy éven át kínozták, Kilikia különböző városaiban. Végül mérges kígyókkal tele zsákba varták, és a tengerbe dobták. Holttestét a hullámok partra vetették, és egy tisztes asszony eltemette. Csütörtökön görögkatolikus egyházunk Szent Eusébiosz püspök vértanúra tekint. Szamoszata város püspöke volt. Abban az időben élt, amikor Árius tévtanításai nagy zavart okoztak az egyházban. Nagy Konstantin fia, Konstantinus mindenben segítette a tévtanítókat. Az igaz hitű híveknek és egyházaiknak sokszor kellett tőlük üldözést szenvedni. Hitehagyott Julián császár uralkodása idején áruhába öltözött, s úgy rejtőzködött, bejárt a Szíriát, Föníciát, Palesztinát, és ahol a szükség kívánta, papokat és püspököket szentelt az igaz hit megerősítésére. Szelíd volt és jóságos, alázatos és csendes, telve Isten iránti szeretettel. Erős és bátor volt az igaz hit megvallásában és védelmezésében. Valens császár idején az ariánusok számüzetésbe küldték. Grácián császár alatt kiszabadult és visszatért püspöki székébe. Dolichina városában egy ariánus asszony leütötte a szent főpapot. Ebbe a sebébe halt bele, 380-ban. Pénteken Szent Agrippina vértanúrőre tekintünk. Agrippina Rómában született és ott is nevelkedett. Gyermekkorától Istennek adta magát. Életét szűzi tisztaság ékesítette, és nem félve a kínzásoktól, Krisztus jegyesének vallotta magát. Valérián császár uralkodás alatt megkínozták, botokkal ütlegelték olyan erősen, hogy összetörték csontjait. Ezután ruhátlanul bilincsekbe verték. Isten angyal azonban láthatatlan kézzel meggyógyította őt sebeiből, és megerősítette, és úgy adta vissza lelkét Istennek a harmadik század közepén. Holtteste később Rómából Szicíliába, majd Konstantinápolyba került. Sok gyógyulás történt általa. Szombaton keresztelő Szent János születésének az emlékét ünnepeljük. Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak, de sokáig nem született gyermekük. Egy napon azonban Zakariásnak megjelent az úrangyala, és azt mondta neki, hogy felesége fogan és fiút szül, akit Jánosnak fognak hívni. Születését egyházi naptárunk a nyári napforduló közelébe teszi. Az Úr prófétája, előkövete és keresztelője volt. Róla mondta Krisztus, hogy asszonyok szülöttei közül nincs nagyobb nála. Vasárnap Szent Febrónia vértanúrőre tekint egyházunk. A mezopotámiai Niszibei monostorban élt, és készülődött a szerzetesi életre. A monostor főnöknőjének volt az unokahúga. A fennmaradt források leírják, hogy miközben külső szépségében is elbűvölő volt, lelki erényekben is tündökölt. Szeretett imádkozni, olvasta a Szentírást, és szigorú böjtöt tartott. Mikor Szelin és Lizimachosz katonák bevonultak a városba, és tudomást szereztek a női monostorról, körülvették azt. Csak néhányan maradtak a monostorban, a többiek félelemből elmenekültek. A katonák elfogták Febróniát és megkínozták. A kínzásuk után karddal fejezték le, 310-ben. Végezetül a szombati ünnepünknek, keresztelő Szent János születésének a tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Téged, Krisztus eljövetelének prófétája és hírnöke, mi a te tisztelőid méltóan magasztalni képesek nem vagyunk, mert a te dicső születésed által feloldatott az anya magtalansága és az atyának némasága, s hirdettetik a világon az Isten fiának megtestesülése.
Thank you. Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Kedves hallgatói családunk, a Mária Rádió működése veszélybe került. Május hónap végére a kiadások és az adományok egyenlege 17 millió forintos negatívumot mutat. Sajnos ennyivel kevesebb az adomány, mint amennyi a felmerülő kiadás. Ennek legfőbb oka, hogy az infláció és az energiaárak növekedése folyamatos nyomást gyakorol a rádió mindennapi működésére. Kérjük mindnyájukat, hogy adományaikkal és imádságukkal támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is szólhasson az otthonokban, gépjárművekben, kórházakban, idős otthonokban, vagy sokaknak a mobiltelefonján, távoli országokban, az interneten keresztül. Napjainkban még nagyobb szükség van a szűzanya hangjára, mint valaha. Ne hagyjuk, hogy elnémuljon. Adományukat eljutathatják banki átutalással, csekken, vagy leadhatják személyesen a budapesti szerkesztőségünkben. További részletek olvashatók a Mária Rádió honlapján, illetve a Mária Rádió magazinjában. Köszönjük, hogy segítik a Szűzanya Rádióját.
Annak érdekében, hogy minél többen bekapcsolódhassanak a Mária Rádió élő közös imádságába, július hónaptól csütörtökönként a 15 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzér imádságot úgy szervezzük meg, hogy egy előimádkozó vezeti a rózsafüzért a stúdióból, és minden egyes tizedhez egy kedves hallgató telefonon kapcsolódik, aki válaszol az előimádkozónak. Tehát minden csütörtöki napra egy olyan kedves hallgatót várunk, akinek van némi rutinja a rózsafüzér imádkozásában, őneki be kell jönnie a stúdióba, ő lesz az előimádkozó, és várunk minden egyes csütörtökre öt további kedves olyan hallgatót, aki pedig telefonon keresztül kapcsolódik be, tehát őneki nem kell befáradnia a stúdióba, hanem a megfelelő időben telefonon felhívjuk, és ő válaszol az előimádkozónak. Esetleg, ha van erre jelentkező, akkor technikus önkéntest is toborzunk ezekre a csütörtök délutáni időpontokra, aki a rózsafüzér imádságot közvetíti és telefonon behívja a kedves jelentkezőket. Aki tehát erre a szolgálatra kedvet érez, minden csütörtökön 6 személyre van szükségünk, kérjük, hogy jelentkezzen a Mária Rádió recepcióján telefonon a 061-373-07-01-es telefonszámon, nevének, telefonszámának a megadásával, illetve annak az időpontnak a jelzésével, amelyik csütörtöki napon tudja vállalni a rózsafüzér imádságba való bekapcsolódást. Előre is köszönöm a közreműködésüket, várom a kedves hallgatók jelentkezését, Lukovics Milánt hallották.
Mária Rádió.